Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek testvéreim, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 276. dicséretünket. A 276. dicséretünk így kezdődik. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Első versét énekeljük.
Csak Te vagy, jöv el és nézd meg engem, magamra, ó, ne hagy, ne légy tőlem oly távol, Úristen, el ne hagy.
Foglaljuk-e helyünket? A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. És pedig készüljünk a keresztelőre, és énekeljük a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséretünk második verse így szól, nem éltem még e föld színén. Már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. És hallgassuk meg, hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amikor feltámadása után így szólt a tanítványaihoz, Máté evangéliumának 28. fejezetéből olvasom az utolsó verseket. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves keresztelős család, kedves testvérek, nagyon gazdag ez az ige, amiben Jézus Krisztus ránk bízza a keresztséget, mégiscsak egyetlen egy kis rövid részletére szeretnék most rámutatni, amikor a keresztelés után arról beszél Jézus Krisztus, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Mert a keresztséghez ez is hozzá tartozik, mert ez nem pusztán egyetlen esemény, hanem úgy is mondhatnánk egy kapu, egy belépés egy kapcsolatba, egy kezdete valaminek és megerősítése annak, hogy igent mondunk Jézus Krisztus követésére. Egy kapcsolat, amiben jelen van Isten, jelen van az ő kegyelmével és szeretetével, amivel igent mond ránk kis gyermekkorunkban is, úgy, ahogy vagyunk, és jelen vagyunk mi is benne, mint aki igent mondunk erre a szeretetre. Mint aki igent mondunk arra, hogy amire Jézus Krisztus hív, azt követjük, az ő parancsolatait. De miről is szól ez a dolog, mert úgy gondolom, hogy ma, ha a parancsolatokat halljuk, akkor talán egy kicsit félve és ridegen húzzuk össze magunkat. Hát Jézus Krisztus ilyen parancsolatot mondott: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet parancsolatát bízza ránk, se többet, se kevesebbet. Ezért úgy is mondhatnánk, hogy a keresztségben arra hív, hogy tartsuk meg a kapcsolatot vele. Mert egyedül sokszor megtapasztalhatjuk, hogy kevesek vagyunk ahhoz, hogy a másikat jól szeressük, hogy türelmesek legyünk hozzá, hogy békességgel viseljük. Isten éppen ezért arra hív, hogy fogadjuk el tőle az ő segítségét ebben, és tartsuk meg a vele való kapcsolatot, mert az fog minket is megtartani. Jézus Krisztus, amikor erről beszél, megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, akkor valójában a mi megtartásunkról beszél, a mi nagy lehetőségünkről. És így fogalmaztam ezt meg most magamnak, hogy egész egyszerű legyen, tanuljunk meg kapaszkodni fölfelé. Tanuljunk meg belekapaszkodni az Isten kegyelmébe. Erről szól a kereszténység, és erről szól a keresztség is. Mert Isten igent mond ránk, és erre mi is igent mondhatunk. És ezzel tesszük a legjobbat a gyermekeinknek is. Mert sokszor azt gondoljuk, hogy egy család akkor működik jól, hogyha minden figyelem a gyermekre irányul, de közben a szülők talán nem figyelnek oda annyira egymásra, de tudjuk, hogy ez nem így van, hanem a leginkább akkor lesz boldog és stabil egy gyermek, hogyha a szülei is ilyen kapaszkodó és stabil emberek, kiegyensúlyozottak, mert van hova kapaszkodniuk. Ezért ezt tanulgathatjuk nap mint nap, hogy kapaszkodhatunk az Isten megtartó szeretetébe. És így megtapasztalhatjuk azt is, amit Jézus Krisztus mond: íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most azért, mivel keresztény szülők gyermekét kereszteljük, hívlak benneteket, hogy a gyülekezettel együtt, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást, valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat egyházunk rendje szerint, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek azért most a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő és a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek a tőletek telhető minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ígérjük és fogadjuk. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Most adjuk hálát Istenünknek a gyermekért imádságban. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a gyermeket és családját. Köszönjük, hogy itt vannak közöttünk, hogy ide állnak a te színed elé, hogy igent mondanak a te szeretetedre és kegyelmedre. Köszönjük, hogy tetszett ez így neked, hogy te rendezted így az életüket, a kapcsolataikat. Áldunk téged ezért, és kérünk, hogy te légy jelen, te áld meg az ő életüket, te formáld és vezest, és segíts nekik mindig beléd kapaszkodni, rád figyelni. Köszönjük, hogy nap mint nap tehetik ezt, és így jönnek eléd, és jöhetünk mi is most eléd. Amen.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet.
Kérjük most Istenünk áldását énekszóval is a gyermekre és családjára, és énekeljük a 134. dicséretünk harmadik versét. 134. dicséretünk harmadik verse így kezdődik: Megáldjon téged az Isten. Kérjük most a keresztelős családot és a gyülekezetet is, hogy foglaljanak helyet a padokban, és hallgassuk meg a hirdetéseket utána főgondnok úrtól.
Kedves testvérek! Hirdetem az gyülekezetnek, hogy a héten vettünk búcsút Fodor Kálmántól, aki 61-esen hunyt el. A Szentlélek vigasztaló erejét kívánjuk innen is szeretteinek. A mai Isten tiszteletünkön megkereszteltük Korotki Péter és Bandor Erzsébet Péter nevű gyermekét. A mindenható Istenbe való hit, hogy segítse a családot, a gyermeket hitben, a gyülekezet közösségben velvenevléséhez. Kedves testvérek, mint minden évben idén is, a templom bejáratánál a garai gyertyák vásárára van lehetőség. Mert a garai gyertyák fogyatékos gyerekek készítik, és ennek a bevételét neki küldjük el. Kedves testvérek, a mai délelőttön a gyülekezet lelki pásztora, a központi református kórus tagjaként a Budapest Pozsonyüti gyülekezet adventi zenés Isten tiszteletén szolgál. Áldott szolgálatot kívánjuk, és ebben jelezem, hogy nagy tisztelet úr nem helyettesíteni, hogy a Dominikus testvérünk fogja a szolgálatot adni. Kívánom Isten áldását szolgálatára. Holnap hétfőn este 6 órakor énekkari próba lesz a gyülekezetben. A jövő vasárnap Isten tiszteleten énekkel szolgál a Zöld Alma kórus, akik a gyülekezet termünkben tartják főpróbáikat, fogadjuk őket szeretettel. A jövő vasárnap Isten tisztelet után adja át a Patmosz Alapítvány a karácsonyi támogatásait. Kérjünk minden pályázatot benyújtót, testvérünket, hogy jöjjenek el az arassali helységben. Ott fogják átadni a testvérek majd a pályázatot, eredményet. Ugyancsak jövő vasárnap, délután 3 órakor lesz a következő családi Isten tiszteletünk, melyre minden kedves testvérünket szeretettel várunk. A kékkeresztes csoport karácsony ünnepsége 13-án kedden este 6:30 lesz a gyülekezeti teremben. Az Ötvös József Általános Iskola 15-én csütörtök este 5 órakor templomunkban tartja karácsonyi műsorát. Minden kedves testvérünket szeretettel várjuk, és örömmel fogadjuk a testvéreket, hisz tavaly is itt voltak, és nagyon színvonalas és szép ajándékot kaptunk tőlük műsorukkal. 17-én szombat délután a HES pályázat támogatásával a hátrányos helyzetű hittanos gyerekeinket a fővárosi nagycirkusz előadásain fognak részt venni. A tegnapi nap délutánján 32 cipős dobos sikerült ajándékkal megtöltenünk. Köszönünk minden kedves adományozónak és munkáskéznek a segítséget. Az ajándékokat eljutatjuk majd a rászoruló családoknak. Kedves testvérek, advent van. Várni jó, ha megváltozik az életem annak beteljesülésétől, amire várok. Jó várni a másik emberre, vagy a születendő gyermekre. Az advent is csak így lehet jó. Várni, hogy az Isten egyszülött fia megszülessen, és az én szívemben is a jelenléte megváltoztassa az egész életemet. Tudjuk-e türelemmel várni? A mai világunkban azt tapasztaljuk, hogy mindenki rohan, nincs ideje megállni sem. Mindent azonnal szeretne megkapni, az érzéseket is, amilyen bizalom vagy a szeretet. Kevés az emberekben a türelem. Vannak félelmeink, amelyek megrettentenek. Vannak ránk telepedő gondok, amelyek tönkreteszik örömeinket. Aggódunk családjainkért, egészségünkért, aggódunk a holnap miatt, az erőtlenség, a magály és a kiszolgáltatottság miatt. Sokszor élünk át kudarcokat. Hiába küzdöttem, nem sikerült valami. Tönkrement életek, házasságok, tévútak, alkohol, drog, depresszió. Egyre több a kisiklott életút, és ezek a félelmek meggyötik az embert. Bűnös emberek vagyunk, és magunk erejéből semmi nem vagyunk képesek. Ne féljetek! Hirtelen nektek nagy örömet, az üdvözítő született ma nektek, írja Lukács 2:10. A fény, a világosság, a tiszta jóság, az örök új erő Jézus Krisztusban eljött hozzánk a földre. A Szentlélek által itt van közöttünk most is, csak bátran ki kell nyitni a szívünk ajtaját. Hívjuk, várjuk türelemmel és engedjük be. Nem kell félnünk többé, mert az Úr dicsősége körülragyogja az embert. Az élete sötétség után a világosságba kerül. Meglátja bűneit, és nem egyedül kell odaállni az igazságos Isten elé. Isten fia maga jött hozzánk, és vele együtt állhassunk Isten ítélőszék elé. Ő által a bűnbocsánatot, és örök életet kínál Isten számunkra. Isten ezt az ajándékot szeretné átadni nekünk ezen az ünnepen, rajtunk áll, hogy elfogadjuk, vagy visszautasítjuk. Jézus Krisztus legyen a mi igazi és el nem múló örömünk és várakozásunk beteljesítője. Óriási dolog, hogy valaki ebben a rohanó, felpörgetett ritmusú világban tud türelemmel várni Istenre és ígéreteire. A keresztény ember örök adventben él, és minden nap azt várja Jézus eljövetelét, nem csak karácsonykor. kedves testvérek, ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben az évben is támogatták gyülekezetünket. Köszönjük a befizetett fenntartói járulékokat, adományokat és bármilyen más pénzbeli hozzájárulást. Köszönjük azt is, ha más módon szolgálatukkal, természetbeli adományukkal, idejük odaadásával, imádságukkal tették a gyülekezet lelki növekedését. Tettek a gyülekezet lelki növekedéséért. Hisszük, hogy egyetlen apró fillér sem várt, volt kárba veszett adomány, hanem azt szolgálta, hogy az emberi életek változzanak, megújuljanak meg, Isten áldását kérjük minden kedve gyülekezetünk életére. Az Úr Jézus legyen a gyülekezetünk őriző pásztora, az előttünk álló 2017-es évben is. Áldott ünneplést, csendes békés új esztendőt kívánok mindenkinek.
Most folytassuk az Isten tiszteletünket énekléssel, és énekeljük a 301. adventi dicséretünket, mind a 8 versével. 301. dicséretünk így kezdődik, új világosság jelenik. Testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint ez Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből olvasom, annak a második fejezetéből az első 11 verset. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Áldja meg Isten az ő igéjét a mi szívünkben, hogy az valóban eljusson annak közepébe is, teremjen bennünk gazdagon gyümölcsöket. Éppen ezért most imádkozzunk. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy te ma is jössz, te ma is szólsz, hogy te ma is elkészítetted ezt a helyet, ezt az időt, amit veled és egymással tölthetünk. És azért jössz, hogy nyújtsd a te kezedet, hogy nyújtsd a te kegyelmedet és irgalmadat, amibe kapaszkodhatunk, ami megtarthatja a mi életünket. Bocsáss meg azért, amikor sokszor elfeledkezünk erről. Sokszor megyünk a magunk feje után, a magunk erejéből próbáljuk megoldani a dolgokat, és aztán oda jutunk el, hogy ez kevés, hogy zsákutcába kerül az életünk. De köszönjük, hogy te újra és újra hívsz és szólítasz. Köszönjük, hogy neked van életadó szavad ma is. Ezért kérünk, hogy légy itt most közöttünk ígéreted szerint, mert te azt mondtad, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, ott vagy közöttük. Köszönjük neked, hogy ma is tapasztalhatjuk ezt a csodát. Kérünk, hogy te formáld a mi szívünket, és add, hogy mi is nyitott szívvel lehessünk jelen, amikor a te szavadra figyelünk, te rád hallgatunk. Így kérünk téged, szenteld meg Isten tiszteletünket, életünket, szólíts meg bennünket, atyánk. Amen. Most az igehirdetésre készülve énekeljük a 372. dicséretünk első versét, ezzel is segítségül hívva mi Urunkat. A 372. dicséretünk első verse így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét, amely alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom ma közöttetek, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből olvasom, annak is a 12. fejezetéből a 3. a 8. versig terjedő szakaszt. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, benne vagyunk az adventben, és amikor így készülünk a karácsony csodájára, és erre tekintünk, akkor megerősödhet bennünk újra és újra az a gondolat, amiről itt Pál apostol is beszél, hogy megajándékozott emberek vagyunk. Megajándékozott emberek vagyunk az Isten által. Hiszen annyi mindenünk van, hogyha végig gondoljuk, legtöbbünk elmondhatja, hogy van fedél a feje fölött, van mit ennie, egészsége, de talán a legfontosabb, hogy megajándékozott minket az Isten önmagával is, a vele való kapcsolat lehetőségével Jézus Krisztusban. És ez a karácsonynak a szíve közepe, hogy megajándékozott emberek vagyunk ő benne. De az, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, azt nap mint nap tanulgatjuk, és tanulgatnunk is kell, és ma erről szeretnék beszélni, hogy mit jelent megajándékozott embernek lenni a közösségben. Pál apostol elsőként azt mondja, a nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell. Pál apostol tehát elsőként a helyes önismeretre hívja föl a figyelmet. És ez nem valami új dolog, mert már előtte is felismerte az ember, hogy az a jó, hogyha rendben van magával, ismeri a képességeit, ha se túl többnek nem akarja mutatni magát, se túlságosan kevesebbnek. És Pál apostol ugyanerről beszél, mégis egy sajátosan keresztény módon. Azt mondja tehát, hogy ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell. Mert hogy Jézus Krisztus is mondja, aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. Sokszor beszél így a példázatokban is, hogy ne üljünk a főhelyre, mert lehet, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy egy kicsit visszább kell ülnünk, nem annyira előre, hogy mi gondoljuk. Mert amikor valaki többnek gondolja magát, mint ami, akkor tulajdonképpen összenyomja és elnyomja ezzel a másik embert. Elszívja a levegőt, elveszi a teret. Nem foglalkozik a másikkal. De ugyanakkor jól figyeljünk arra, mit mond Pál, mert nem csak arról beszél, hogy többnek ne gondoljuk magunkat, mert így szól a mondat, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell. És ebbe benne van az is, hogy kevesebbnek se. Mert sokunk életében talán ott van, amit ma úgy ír le a lélektan, hogy kisebb rendűségi komplexus, és különösen is keresztényként megkísérthet minket ez a dolog, amikor azt gondoljuk, hogy összekeverjük ezt a dolgot a bűnösségünkkel, és ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy én már semmire se vagyok jó, én már semmit nem tudok elvégezni, semmire se vagyok képes. De Isten nem erről beszél, és nem ezt akarja. Nem akarja, hogy így beszűküljön az életünk, hanem éppen azt akarja megmutatni, hogy az ő segítségével mi mindenre vagyunk képesek. Mert amikor kevesebbnek gondoljuk magunkat, akkor, ahogy az előbb mondtam, a többnél, ahogy elnyomja az ember a másikat, úgy, amikor a kevesebbnél beszűkül az élete, és eltávolodik a másik embertől, szinte mozdulatlanná merevedik, és Isten ezt nem akarja. Mert Isten szíve, gondolata egy élő közösség, vele és egymással. És mert Isten szemében értékesek vagyunk, egyen-egyenként. Csodálatos ez az ige, ami Ézsaiás könyvében olvasható a 43. fejezetben, akkor Isten így szól a népéhez, ahhoz a néphez, aki már igencsak elfordult tőle, drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek. Isten tehát ki tudja ezt mondani, még a bűnös és tőle elfordult népre is, hogy drágának tartalak, mert szeretlek. Mert nem a te teljesítményeden fordul meg a dolog, hanem az én irgalmamon. Ezt mondja az Isten ezzel az igével. És ez szabadíthat föl az alól, hogy túl vagy alá becsüljük magunkat. Mert nem kell többnek látszanunk, hiszen Isten szemében értékesek vagyunk. És éppen ezért nem becsülhetjük le sem magunkat. Mert Isten sok mindenre hív. Azt mondja tehát Pál, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. És nagyon érdekes ez az ige, nekem is feltűnt, hogy józanságról beszél itt Pál a helyes önértékeléssel kapcsolatban, de isteni józanságról. Úgy is mondhatnám, hogy a hit józanságáról. Nem arról a józanságról, amit csak a puszta szemünkkel látunk, amit a mondás úgy tartja, hogy kutyából nem lesz szalonna, hanem arra hitbeli józanságra, ami azt mutatja meg, hogy mivé lehetünk az Isten kegyelméből. Ami azt is látja, hogy mire lehet képes az ember, hogyha Isten segítségét veszi, és abba belekapaszkodik. Ezt alkalmazza Jézus Krisztus is, János evangéliuma elején olvassuk, akkor találkozik Péter apostollal, és még csak ez az első találkozásuk, és ezt mondja neki, te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti, kőszikla. Éppen, hogy csak most ismeri meg ezt az embert, ezt a tanítványt, de már látja benne, hogy mivé lehet az Isten kegyelméből. És ezt közvetíti felé, bátorítja és fölemeli, és megmutatja neki azt a lehetőséget, amit Isten ad mindannyiunk számára. Hogy mivé lehetsz az én kegyelmemből. Hogy mivé lehet az ember én is, és a másik is. És a nehéz is ez a látás, kérhetjük az Istentől, hogy ezzel a szemmel nézzünk magunkra, és a másik emberre is. Hogy ne csak azt lássuk, hogy most éppen bukdácsolunk, vagy bukdácsol a másik, hanem hogy mivé lehet az Isten kegyelméből. Mert ez az Isten látása, ahogy lát minket, és ahogy akarja, hogy mi is lássuk egymást. De miért fontos az önismeret, amiről Pál itt beszél? Meg fogjuk érteni a következő versekből, mert nem csak önmagában fontos, csak nekünk, hanem mert mindannyian részei vagyunk egy közösségnek. Pál apostol így szól erről, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Pál tehát úgy beszél itt a gyülekezetről, mint Jézus Krisztus testéről. És nemrég olvastam én is több mindent erről a fogalomról, mert újra és újra hozzák a különböző teológiai művek, hogy ez egy nagyon elfelejtett fogalom az egyházban. Hogy az egyház megpróbálta távol tartani magától, mert túlságosan közvetlen, túlságosan dinamikus élettel teli, és ez nem illeszkedik ahhoz az intézmény rendszerhez, amihez sajnos sokszor megcsontosodik az egyház. De a Biblia itt is rámutat, hogy a közösség, az egyház, a gyülekezet, az egy élő és dinamikus valóság. Emberek és Isten közössége. A Krisztus teste. Elsősorban tehát nem egy intézmény, hanem egy olyan közösség, aminek Krisztus a feje, és aminek mi tagjai vagyunk. És ezek a tagok egymáshoz is kapcsolódnak, ha akarjuk, ha nem. És ezzel azt is mondja az ige, hogy ebben a testben minden tag ugyanolyan fontos. Nincs olyan, aki fontosabb vagy kevésbé az. Ugyanúgy megvan a feladata, a helye, a szerepe. Ugyanolyan értékes az Isten szemében. És hogy adventbe is bekapcsolódjunk ezzel az ige hirdetéssel is, Pál apostol arról is beszél, hogy megajándékozott emberek vagyunk. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Eszerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze a szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, könyörülő pedig jó kedvel. Megajándékozott emberek vagyunk tehát, de nem önmagunkban, hanem egy közösségben, a gyülekezet közösségében, Isten színe előtt. Megajándékozott emberek vagyunk, és úgy gondolom, hogy általában karácsonykor is eljutunk odáig, amit úgy is mondhatnánk, hogy a nagy ajándékig, Jézus Krisztusig, hogy ő értünk jött, hogy benne Isten jött le erre a földre, hogy megszólítson, hogy megváltson, hogy kiemeljen minket minden nyomorúságunkból. De, hogy tovább folytassam ezt a képet, az ajándék kibontásáig és használatáig már nem mindig jutunk el. Eljutunk tehát az ajándékig, Jézus Krisztusig, és ez nagy dolog. De azt az ajándékot el is kell fogadni, azt az ajándékot használni is kell. Azt mondja nekünk itt Isten igéje. Hát Isten mindannyiunkat ugyanazzal a csomaggal ajándékoz, meg így is mondhatom, bár sántíthat a példa, önmagával, szeretetével és bocsánatával. De az ajándékot ugyanakkor személyre is szabja. És ezek azok, amikről úgy beszél a Biblia, hogy kegyelmi ajándékok. Világosan itt áll előttünk is a korintusiakhoz írt első levélben is részletesen beszél erről Pál. Van, aki úgy fogalmazta ezt meg, hogy kegyelem konkrétumok. Kegyelem konkrét megvalósulása a közösségben. Hogy mivel tudom azt építeni, mivel tudok abban szolgálni. És ez azt mondja az ige, hogy ez mindannyiunknak adatik. Hogy nincs egy hivatásos és egy laikus réteg, hanem Isten népének ajándékai vannak, és mindenkinek megvan a helye, a szerepe és a feladata. És azt mondja Pál, aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze a szolgálatát. A tanító a tanítás, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Mindannyian kaptunk tehát ajándékokat, hogy használjunk vele a másiknak. Gyakran azt gondoljuk, hogy profétálás, tanítás, ez biztosan, erre csak egy lelkész lehet képes, és egy hitoktató. De Isten igéje nem erről beszél, hanem arról, hogy ezek mind kegyelmi ajándékok. Hogy Isten használni akar bennünket, és nem csak azokat, akik ezt főállásban végzik, hanem mindannyiunkat, akik itt vagyunk a gyülekezet közösségében. És igen, azt mondja, hogy van, aki profétálhat, bár nem lelkész. És azt is mondja, hogy taníthat, akkor is, ha nem hitoktató a végzettsége. És lehet vigasztaló, és lehet adakozó, lehet elejjáró, és lehet könyörülő is. Mindannyiunknak tehát vannak ajándékaink, és érdekes dolog, hogyha ezt összevetjük a világgal, hiszen a világ az a gyarapodó egyént magasztalja, ami ránk is hatással van, hogy a gyarapodás, a bőség, ez mindig valami olyasmit jelent, amiben én leszek több, amiben én leszek gazdagodom, én gazdagodom meg az Isten ajándékaitól. De ez igen nem erről beszél, mert Isten a gyarapodó egyén helyett gyarapodó közösségről beszél. Hogy azért kapjuk az ajándékokat, hogy használjunk velük. Nagyon szemléletes ebben a példabeszédek könyvének egy mondata, amely azt mondja, az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. A bővelkedés tehát Isten igéje szerint nem az egyén gyarapodása, hanem a közösség gyarapodása, ami aztán az egyént is gyarapítja. Hogy akkor leszek én is gazdagabb, hogyha szétosztom azt a szeretetet, azokat az ajándékokat, amiket kaptam. Hogy akkor gazdagodik valójában az életem, hogyha mindazt, amit Isten rám bíz, felismerem, és oda tudom nyújtani a másiknak. Azt a vigasztalást, azt a könyörületet, azt a tanítást, azt a jó kedvet. Milyen érdekes, hogy ezt is kegyelmi ajándékként sorolja az apostol. Mert bizony, sokszor az is kegyelem, amikor a nehézségek közepette tudunk örvendezni az Úrban. Mert Pál apostol is ezt mondja, amikor börtönben volt, minden nyomorúság ellenére csordultig vagyok örömmel. És ezt az ember nem tudja máshogy megtenni, csak a kapaszkodik az Istenbe. Csak elfogadja az ő ajándékait, és aztán ezzel használ másoknak is. Gyarapodó közösségről beszél tehát nekünk, arról, hogy egy test vagyunk a Krisztusban. És vegyük ezt nagyon komolyan, ne úgy nézzük most, mint csak egy hasonlatot, amivel szemléltetni szeretne valamit, egy elméleti gondolatot Pál, hanem ez a húsba vágó valóság. Sokkal nagyobb hatással vagyunk egymásra, mint gondolnánk. És az, hogy ez pozitív vagy negatív, az rajtunk is múlik. És csodálatos az is, hogy míg a világ arról beszél, hogy milyen fontos az egyén, mégis azt látjuk, hogy a világban az egyén pótolható. Úgy is mondhatnánk, eldobható. Eldobható a kapcsolatokban, eldobható a munkahelyen, lecserélhető, majd jön másik. De az Isten igéje arról beszél, hogy az egyén, akit ő teremtett, akit ő drágának és becsesnek tart, mindegyikünk egyedi és megismételhetetlen és pótolhatatlan. A világban tehát az ember pótolható, de Isten szemében értékes. És senkivel nem pótolható az, aki én vagyok, és az, ami az én feladatom ebben a világban és ebben a közösségben. Mert feladatunk van ebben a gyülekezetben is. És ha talán most még nem látjuk, akkor kérhetjük az Istentől, hogy mutassa meg, hogy mi az. Mert akkor leszünk igazán jellé ebben a világban, hogyha látják a szeretetnek azt a dinamikáját, hogy a Szentlélek Úristen teremt közöttünk. Mert egymásra vagyunk utalva, és hogy József Attilát idézzem, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. A közösség részeként leszünk, csak egész. Csak a közösségben találhatjuk meg a helyünket igazán. És ez nem csak az Istennel való közösségre igaz, hanem az emberekkel való közösségre is. Így leszünk egy test a Jézus Krisztusban, és így valósul meg az a szeretet, amivel Isten szeret minket, és aminek a továbbadására buzdít, és amire adja az ő konkrét, kegyelmi ajándékait. Így valósulhat meg ez, mert van ehhez erőforrásunk, adományozunk, a mindenható Isten, aki Jézus Krisztusban önmagát adta, és adja nekünk is. És ezért lehetünk mi is másokat megajándékozó emberekké, még ha nehéz is, mert Isten szeretete indít, mert mi magunk is egyen-egyenként megajándékozott emberek vagyunk. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. E szerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze a szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Amen. Feleljünk most Istenünk igéjére, énekszóval is, és énekeljük a 372. dicséretünk 7. utolsó versét, A 372. dicséretünk 7. verse így kezdődik: Dicsértessél, felséges Atya Úristen! Testvéreim, és fennállva imádkozzunk most. Úr Jézus Krisztus, bevalljuk neked, hogy újra és újra belekáprázik a szemünk abba a csodába, hogy te eljöttél közénk, és ígéreteddel jelen vagy közöttünk. Belekáprázik a szemünk és a szívünk abba, hogy tekinthetünk úgy a gyülekezetünkre, erre a közösségre, amiben te vagy jelen, amit te formálsz, te vezetsz, te alakítasz, amit a te szereteted és irgalmad mozgat. Köszönjük neked, amikor ezt tapasztalhatjuk, és kérünk téged, te látod, hogy mennyire szomjazunk erre, hadd valósulhasson meg a szeretet dinamikája, amit te elgondoltál közénk. Hadd legyünk így élő közösségé jellé, a te parancsolatodat követve, a szeretet parancsát. És hadd legyünk így jellé a világban, megmutatva, hogy ki is vagy te valójában. Könyörülő és irgalmas Isten, aki meglátogatsz, aki jelen vagy közöttünk. Így kérünk téged, hogy forduljunk különös odafigyeléssel a betegek felé, és azok felé, akik nehéz helyzetben vannak most, akik talán egyedül és fájdalmasan élik meg a karácsonyt, az adventet. Add, Urunk, hogy legyen érzékenységünk észrevenni őket, megszólítani őket, szeretni őket. Kérünk, Istenünk, így kicsikért és nagyokért, hogy hadd érkezhessünk egyre közelebb és közelebb hozzád ebben az időszakban. Hogy hadd tapasztaljuk meg a maga mélységében az ünnepet, hogy te vagy az igazi ajándék, a veled és az egymással való közösség. Az, hogy, és te azt meg akarod adni nekünk. Köszönjük, hogy ez így van. Kérünk téged, hogy légy velünk a mindennapokban, a munkahelyen, minden dolgunkban, jártunkban, keltünkben, hogy téged vihessünk, ahova mennünk kell, hogy a te szeretetedet hordozzuk, akárhova is megyünk. Most pedig kiki egy percnyi csendben vigye az imádságát az Isten elé. Áldott az Isten, aki meghallgatta könyörgésünk szavát, és szeretetét nem vonta meg tőlünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig népünket is imádságban hordozva énekeljük el a himnuszt, majd a székely himnuszt. Fogadjuk Istenünk áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Végezetül pedig helyünket elfoglalva énekeljük záróénekünket, a 395. dicséretünket. A 395. dicséretünk így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.